Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm beszélgető társamat ebben a témában, Kohut Zoltán szakújságírót. Szervusz Zoli, köszöntelek.
Hello Ági, köszöntöm én is a hallgatókat.
Boldogság pirulák sorozatunk folytatódik. Helen Russell Boldogság Atlasz című könyve alapján sorra vesz országokat, amelyben segítők segítségével az ott lévő boldogság vagy öröm szót elemzi. Ma Hawaii-t választottuk, amelyik ugye az USA-nak egy állama. Aloha, kedves Zoli, ugye ezt tulajdonképpen szinte az egész világon ismerjük, mit is jelent ez az aloha, amelyik tulajdonképpen a Hawaii államnak a boldogság szava, de hát nagyon sok mindent jelent.
Igen, azt mondom, hogy köszönésként is használják ezt, sőt, talán leggyakrabban, vagy mi leginkább köszönésként szoktuk hallani, pedig egy ilyen gyűjtőfogalomnak lehetne nevezni talán, legalábbis a könyv értelmezése szerint, ami a tisztelet kifejezése, egy ilyen általános előzékenység, ami a megbocsátást, a bizalmat, az összhangra való készséget egyformán kifejezi, és ebből a szempontból tényleg nekem sok vitámban ezzel a könyvvel szoktam is neked mondani,
igen,
hogy,
igen.
Hogy egy
vitázni kicsit felszínes. Szoktunk, mielőtt neki fogunk ennek az adásnak.
Igen, hogy egy kicsit felszínes és nagyon elnagyoltan interpretálja egyes államoknak vagy nemzeteknek a kultúráját, de ebből a szempontból szerintem ez pont egy találó, mert tényleg ugye a Hawaii kultúra az egy ilyen polinéz örökség, tehát ha vannak is viták, hogy hogyan született ez a kultúra, de hát abban nincs vita, hogy ez egy ilyen polinéz, tehát az óceáni szigetvilág, az óceániai kultúrának egy örököse, és ott tényleg ez egy nagyon érdekes, általános jellemző, ha egy kicsit elnagyoltan is, de tényleg mondható az, hogy Új-Zélandtól egészen ugye Hawaiiig, ami sokkal északabbra van, tényleg megtalálható mindenhol a nyoma ennek az érett szeretetnek, az egymásba vetett bizalomnak, a nagyon szoros közösségi együttműködésre való készségnek.
Folyamatosan jegyeztem, ahogy olvastam ezt a könyvet, hogy mi mindent jelent számukra ez a szó, ugye, mert életmódnak is tartják az aloha kifejezést, és igazából majdnem, hogy az összes pozitív dolgot jelentő szó szerepel benne. Szeretet, az ősbizalom, a gyerekszülő, feltétel nélküli szeretet, megbocsátás, elfogadás, kedvesség, barátságosság. Én azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy maradt-e olyan szó, tisztelet, részvét, együttérzés. Tehát, hogy szinte az összes olyan elfogadó érzés benne van, ami pozitív lehet. Tehát ez csodálatos, hogy mindezt egy szóba. És hát egész jók egyébként, tehát ahogy említetted, ez a kultúra azért nagyon komoly értékeket hordozhat, hiszen például elsők között vannak a boldogság megélésében. Tehát, hogy havai ember az boldognak érzi magát. És hát megmondom őszintén, jót nevettünk a férjemmel tegnap, ahogy olvastam, mert itt van benne, hogy és a Hawaii embereknek csak 32%-a érzi időnként magát stresszesnek. Istenem, ha eljutnánk ide.
Igen, de hát ez biztos egészen szoros összefüggésben van azzal, ahogy élnek. Tehát ugye nagyon kevéssé érhető tetten már az eredeti hawaii vagy polinéz életmód, mert mindent fölzabál ez a globális kultúra.
A turizmus például.
A turizmus, a modern fogyasztási cikkek, egyáltalán modern, tehát a gépesítése az életmódunknak és minden egyéb. De tényleg talán Hawaii-n is utolérhető és még néhány többé-kevésbé érintetlen kis mikrocivilizációban, hogy nagyon közel vannak a természethez, ezért nagyon rászorultak az együttműködésre, és ezért nagyon nagy tiszteletben tartják az összekötő szálakat, tehát minden olyan emberi érzést és tevékenységet, ami az összekötő szálakat erősíti. De ez különben egyszerre van azzal is természetesen, hogy ez a fajta gyermekiség, ez egyszerre jellemző az emberiség, idézőjelesen mondom csecsemőkorára, tehát arra kőkori vagy kora ősemberi időszakokra, amikor tényleg egyfajta gyermeki állapotban élt még az emberiség, illetve az egyedre, tehát amikor az egyed kisbaba, akkor ugye csupa ilyen fogalmakkal szoktuk leírni azt, ahogy ő kommunikál, ahogy ő van, szinte gerjeszti maga körül a szeretetet, az elfogadást.
Számomra az is pozitív, hogy például Obama szülőhazája, tehát ez tök menő dolog, hogy az USA-nak a 8 évig regnáló elnöke, azt tulajdonképpen Hawaii-on született, ugye az első fekete elnök. Hát van is olyan fénykép róla, ezt igyekszem majd megtalálni ehhez a riporthoz, amin a tengerparton az édesanyja hasán fekszik, mert hogy Hawaii-on azért a természeti körülmények nem nehezek, és viszonylag több szabadidő jut, és mivel pálmafák, gyönyörű éghajlat, szinergiában a természettel, az óceánnal, tehát a boldogság érzés az szinte mindenkinek a vele született joga, lehetősége. Ez úgy látszik rajta.
Igen, érdekes, hogy ahogy ezeket mondod, hogy lehetősége joga, szerintem nekik ez teljesen egyértelmű. Teljesen természetes dolog az számukra, hogyha mondjuk most a klasszikus polinéz vagy havai kultúrát nézzük, hogy egyszerűen csak így érdemes élni. Tehát csak úgy érdemes, hogy mezitláb, egészséges ételeket közvetlenül a természettől kapva, csak úgy, hogy közösségben vagyunk, hogy az anyunk hasán éljük az életünk első nem tudom hány évét, és egyébként érdekes, hogy most, hogy mondod, hogy emlékeztetsz, hogy tényleg ő elnök lehet, ugyebár sokan hát nagyon csúnyán négerezték meg, arabozták, nem tudván, hogy egyébként havai nem, mint hogyha számítanod, de hogy ugye színesbőrű, és azért őrület, hogy mennyire meglátszott, hogy mennyire más a programja és az egész elnöki mentalitása, mint mondjuk a Trumpé. Ugye Trump az a tipikus kapitalista, a csalásaival, a hazugságaival, a kapzsiságával, ezzel a törtető, erőszakos, trágár és rendkívül durva vonásaival. Na most persze szó sincs arról, hogy egy amerikai elnök az ugye naivan egy havai kultúrából beesik az amerikai államigazgatásba, de azért az látszott, hogy a népjóléti programja, egyáltalán az egész, tehát a gesztusai, a stílusa, az egy sokkal lezserebb,
közösségre törekvése, tehát az egységet hát keresni egyfolytában.
Így van, és ő vezetett be például olyan egészségbiztosítási rendszert, ami azelőtt
tehát mindenkire vonatkozott,
igen,
tehát ez újdonság volt Amerikában.
Tudott tükröződni egy kapitalista kultúrában ez a polinéz attitűd, nagyon klassz.
Nagyon érdekes, mondja, hogy a felesége időnként mondta neki, hogy már megint havai módon jársz, benne volt a nyugalom a járásában. Havairól beszélgetünk, és ezen belül az aloha mindent jelentő csodálatos szóról, boldogság szóról. Maradjanak velünk, Kohut Zoltánnal beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai boldogság sorozatunkat Kohut Zoltán szakújságíróval, melyben Heller Russell Boldogságatlasz című könyve alapján megyünk országról országra. Tulajdonképpen ma Hawaii-ról, az USA egyik államáról beszélgetünk, azon belül pedig az aloha kifejezésről, ami egyszerre jelent szeretetet, elfogadást, megbocsátást, együttérzést. Nem nagyon említettük, csak félig és áttételesen, hogy tulajdonképpen a természettel való nagyon-nagyon szoros kapcsolatot is egyszerre. Ugye ez nem túl nehéz, hiszen egy sziget világról van szó, ahol az óceán a szerves része az életüknek. Nagyon tetszik, ahogy leírják, hogy a havai kultúra szerint nem a horizontnál kezdődik a föld és a világ, hanem az égben, és mindenki tud szörfözni. És hogy onnan származik a szörf tudomány, hogy így mondjam, hogy a szörf sportágnak az a formája, amit ma ismerünk. Te tudsz-e szörfözni?
Nem, abszolút nem tudsz szörfözni. De a fiam ott tanult meg Új-Zélandon, amennyire tudom szörfözni. Úgyhogy szerintem ez szintén egy olyan vonás, ami a óceániai kultúrában. Egyébként pedig szerintem ez a természetközeliség, ez mutatkozik meg kultúrájuknak abban az elemében, hogy például nagyon nagy tiszteletben áll a nők és az anya, tehát sokkal kevésbé egy ilyen macsós, férficentrikus, maszkulin világ ez, mint amennyire a miénk az, sajnos. Mert hát ugye, amikor az ember a természettel szoros szimbiózisban kénytelen élni, mert nem jön még a technológiai fejlettsége, addig ugye nem véletlen, hogy mindenhol természet anyának, föld anyának nevezi az ősnyelv ezt a kultúrát, vagy ezt a világot, vagy ezt a korszakunkat, mert a természet az, ami mindig feltétel nélkül ad. Tehát a természet az nem köti, ahogy az anyai szeretet is arról híres az apaival ellentétben, hogy feltétel nélkül árad, tehát akármilyen csíntevő a kiskölyök, az anya mindig szereti, az apa is szereti persze, csak az apa előbb-utóbb...
Feltételeket szab,
korlátokat fogalmaz meg, szigorúságra intő magatartásokat mutat, amíg az anya inkább a feltétel nélküliséget. És az emberiség, amelynek a története nagyon analóg az egyeddel, ugye a faj és az egyednek a története az nagyon hasonló, amíg az emberiség ilyen gyermeki állapotban volt, vagy azok a kultúrák, ahol még nagyon erős a szimbiózis, ugye a szimbiózis van a baba meg a mama, meg a természeti kultúra és a természeti kultúrában élő ember között, addig ez teljesen evidens. És ez a kép, amit mondtál az Obamáról,
az anyukája hasán fekszik másfél évesen,
igen,
a tengerparton, és mindketten
igen.
Szívják magukban napfényt. Fantasztikus ez a fotó, föltétlen nézzék meg.
Érdekes viszont ennek a másik fele, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a természettel való szimbiózis az nagyon kényelmes és ilyen nagyon gyermeki egyik oldalról, viszont a másik oldalon nagyon küzdelmes, tehát ha csak arra gondolunk, hogy vulkáni tevékenységben mennyire aktív ez a terület, hogyha arra gondolunk, hogy azért az, hogy minden nap a természetből előteremt azt, amit meg fogsz enni, vagy amit fel fogsz venni, vagy az épület, amiben laksz, vagy a hajlék, amiben laksz, az pillanatokat elviheti egy vihar. Szóval ez egy küzdelmes világ, és a természeti ember az mindig ilyen mágikus eszközökkel próbálta meg, vagy próbálja meg ma is a természet erőit befolyásolni. Ezért viszont nagyon divatba voltak, és ma már talán nincsenek, még a legeredettebb törzseknél sem, de sokáig divatban voltak az emberáldozatok. Tehát miközben egyik oldalról ez egy ilyen nagyon békés, nagyon elfogadó, a szeretetet, a közösséget hangsúlyozó kultúra, ugyanakkor megvan ennek a másik oldala is, ami a küzdelmességet és a szenvedésnek vagy az erőszaknak szintén egy ilyen elfogadását mutatja meg.
Igen, és ha már itt tartunk a küzdelmeknél és szenvedésnél, nem csak a természettel küzdöttek Hawaii lakói, hanem gyakorlatilag a hódításokkal, tehát az őslakosoknak rengeteg része elpusztult, nem csak a spanyol fegyveresektől, vagy éppen a misszionáriusoktól, akik az ő nagyon jó kis kultúrájuk helyett behurcoltak valamit, ami szerintük jó volt, de hogy leginkább az általuk behurcolt vírusoktól és baktériumoktól hihetetlenül, tehát 24 ezer volt a legkevesebb az 1920-as évek környékén a könyv szerint, 24 ezer alá süllyedt az őslakosok száma, most 145 ezer fő vallja magát Hawaii őslakosnak az 1,4 milliós Hawaii államból, tehát hogy azért volt bőven dolguk. Innen fogjuk folytatni, mert azt gondolom, hogy ez egy annyi sok pozitív értéket tartalmazó kultúra, amiről még érdemes beszélni, megvalósítani, ha sikerül, de még hallani is jó róla. Maradjanak velünk, Hawaii-ról beszélgetünk, és az Aloháról Kohut Zoltán szakújságíróval.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai adást, melyben témánk boldogság különböző országokban módra. Ma Hawaii-ról, az USA egyik államáról beszélgetünk, méghozzá az aloha kifejezésről. Ugye általában azokról az országokról, ahol a tánc, ugye ez a tipikus hulatánc, a pálmafák, ananász, a
virágú gyümölcsök,
virág, fűzérek anyagban, tehát ahol úgymond könnyűnek tűnik az élet, nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy lusták, meg stb., de hogy a munka is nagyon fontos érték, és itt azt mondja, hogy csináld a munkát olyan jól, amennyire csak tudod, és természetesen élvezd.
A munka szerintem azért kerül mindig zárójelben ezeknél a természeti népeknél, mert a közhiedelem ellentétben, és ezt a kortárs antropológia és a régészet egyre inkább föltárja, hogy egy óriási tévedés volt azt gondolni, noha még mindig tanítják, hogy az ősember és a természeti népek azok milyen rettenetes robotban kénytelenek tölteni a napjaikat, hogy a túlélésüket és a megérhetőségüket biztosítsák, holott nem. Ugye az az igazság, hogy a természeti ember, mivel sokkal jobban ismeri a természet körülményeit, viszonyait, ezért sokkal jobban eligazodik benne. Szó sincs arról, hogy az egész napját azzal kell, hogy töltse, hogy a túlélését biztosítsa. Néhány óra elegendő ahhoz. Általában, tehát a napi rutin szintjén elegendő. Tehát nem csoda, hogy sokkal több idejük marad egymásra, a táncra, az együttlétre, a beszélgetésre.
Említettél itt egy érdekes kifejezést a szünetben, hogy készültünk a...
Igen, a Sulinban volt egy kiképző, amikor tanultuk ezeket a különböző kultúrákat, akkor ott volt egy, hát nem tudom, hogy Hawaii volt-e, vagy de mindesetre arra a vidékről származó, és ő ez a ho'oponopono kifejezést, ről beszélt nekünk sokat, és aztán azokban az években volt az, hogy fölkapta ez a kicsit ilyen mindent úgy túlcukrozni hajló európai, meg a magyar ezoterikus körök is így elkapták ezt a ho'oponopono műfajt, ami alapvetően arról szól, hogy tényleg a polinéz népeknek és különösen a havaiaknál nagyon működik az, hogy van egy intézményesített, egy szokásos rendje annak, hogy hogyan kérnek egymástól bocsánatot, hogyan rendezik el a konfliktusaikat, és hogyan erősítik egymás között a bizalmat. Tehát külön van arra egy szokásrend, egy protokoll, hogy ezeket a konfliktusokat, illetve általában az összekötő szárakat ápolják, és ez konkrétan arról szól, hogy Hawaiin a hagyománynak része az, hogy időről időre összejönnek, és mindenki rituálisan, de komolyan, tehát nem egy ilyen ledarált, mondjuk egy misén az ember ugye hajlamos darálni a kötelező szövegeket, hanem ezt valóban átérzik azt, hogy bocsánatot kérnek a másiktól, akár tudják, hogy mit követtek el, akár nem, meg előlegezik, hogy tisztellek és szeretlek, és igyekszem elkerülni azt, hogy konfliktus szülessen, hogy védsek ellened, megsértsek, stb. És ők ezt gyakorolják. És eszembe jutott egyébként erről, hogy ez olyannyira így van, hogy Afrikában például vannak olyan törzsek, ahol ha valaki bűnt követel, akkor nem azzal kezdődik, és nem is azzal végződik, hogy elítélik az illetőt, hanem összegyűjtik a rokonságát, persze ezt a mágus, a törzsfőnök vagy medicine man végzi, összegyűjti a rokonait, és elkezdenek enni, beszélgetni, lezárják a sátrat maguk körül, hogy más ne zavarhassa őket, különböző füveket szívnak, de persze józanok maradnak, és napokon, heteken át csak beszélgetnek a sámának az irányítása alatt. És egészen addig csinálják ezt, amíg ki nem derül, hogy mi volt a konfliktusnak az igazi forrása. Lehet a nagyszülőknél, a tesóknál, a szomszéd sátornál, akárhol, és addig-addig beszélgetnek, ameddig ki nem derül. És a végén nem azt sorolják el, hogy milyen bűnöket követett el a vétkes, vagy milyen bűnt követett el, hanem órákon keresztül sorolják a jó tulajdonságait.
Milyen érdekes.
Ja.
Nagyon különleges dolgok.
Hamarabb meggyógyul egy ilyen ember bármilyen közösség elleni tettéből, azt gondolom,
én a családállításnak is ilyesmi gyökere van. Tehát
igen, ez így van. Beteg, Afrikából származik a modell.
Igen. Ott van. Nem a bűn, hanem a maga betegség. Ha valaki beteg, egy gyermek, akkor ugyanezt csinálják, hogy összegyűlik a baráti kör, a rokonság, és 3 napig úgymond mulatoznak, esznek, isznak, és beszélgetnek, és 3 napon gyakorlatilag semmi nem történik, de a gyerek meggyógyult. Nagyon érdekes, rávilágít a családi kapcsolatok fontosságára. Szóval ez az aloha és ez a varázsszó, mondjuk így, ez egy csoda, és igyekeznek így érni. Ugye az írónő rá is kérdezte, hogy valóban ennyire őszinte ez a kedvesség, ami bennük van, és ez a törekvés, és hát a havai vezetője vagy irányítója azt mondja, hogy igen. És visszatérve egy pillanatra arra a hölgyre, aki ugye felélesztette a 1900-as években újból ezt a kultúrát és ezeket a hagyományokat, a boldog mondásai, vagy hát aranymondásai közül az egyiket hadd idézzem, nekem a kedvencem, hogy a kedvesség időnként életet menthet. És ezt azért kell elmondjam, mert én hosszas töprengéseimben olyan sokszor fennakadok ezen a gondolaton, hogy a mi mai kultúránkban annyira alul értékeljük a kedvességet. Értékeljük az észt, a hatékonyságot, a szépséget, a sportosságot, sok-sok mindent, de az, hogy valaki egyszerűen csak kedves a másikhoz. És akkor nagyon jó pofa a szörfös komája, aki szintén a havai kultúráról mesél, mondja, hogy ez borzasztóan fontos, hogy barátságos legyél, és kedves, mert hogy nincs jogod tönkretenni a másik ember napját avval, hogy te éppen orcos vagy. Nagyon jó pofa ez a megközelítés. Hát ez nálunk azért nem jellemző, itt a savanyúsága és az örök panaszkodás sajnos sokszor jellemzőbb, na de hát változhatunk.
Igen, szomorú, hogy kinőtt ebből a gyermeki állapotából az európai kultúra, ez a modern civilizáció, de hát ez így van. És egyébként a természettel ugyanígy bánunk, az állatokkal ugyanígy bánunk, tehát nemhogy nem tisztelettel, de hát értéktelen szférája az életünknek.
Hát igen, ez is azért én azt gondolom, hogy átalakulóban van, és erről jut eszembe szintén egy érdekes, amit Hawaii-ról ír, hogy ott a természetet és a természeti dolgokat nem úgy tekintenek rá, hogy a mi földünk, hanem a földnek mi vagyunk egy tartozéka, tehát nem a mi jogos tulajdonunk, hanem hát együtt élünk vele, és hát valahogy ezt kéne megtalálnunk.
Igen, ez biztos, hogy abból a szimbiózisból fakad. Tehát egy olyan ember, egy olyan kultúra, amelyik olyan szoros összefüggésben van a természettel, az nem is gondolkozhat destruktívan a természetről, mert akkor, hogyha öntudatlanul is, de tudja, hogyha árt annak a természeti környezetnek, akkor a saját túlélését ássa alá.
Mit mondhatnánk más befejezésül? Aloha! Kohut Zoltánnal beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönöm, Zola, hogy itt voltál.
Köszönöm is a meghívást.